és most! Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
Jó estét kívánok mindenkinek itt a 95.8 Sláger FM hullámhosszán és az Instagramon KHK alsóvonal TMC. Ez a hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Kendehofer Krisztina vagyok. Ennek a műsornak most már aki folyamatos hallgatója megszokhatta, hogy az az apropója, hogy amikor motivációs előadásokat tartok és népszerű amerikai tengeren túli és egyéb nemzetközi példákat hozok fel sikertörténetként, akkor gyakran megkapom azt, hogy hát persze, mert az Amerika és az ott könnyű, úgyhogy elhatároztam, hogy megmutatom a hallgatóknak azt, hogy nem csak Amerikában van kolbászból a kerítés, és tulajdonképpen sehol nincsen kolbászból a kerítés, hiszen minden attól függ, hogy a fejünkben mit gondolunk az életről, és hogyan állunk a hétköznapi kihívásokhoz. Úgyhogy gyakorlatilag azt határoztam el, hogy meghívok olyan vendégeket, akiket én magam csodálattal követek, inspiráló elemként nézem őket a hétköznapokban, és mielőtt bemutatom a mai vendégemet, azt is elmondom, hogy miért szerda esténként van ez a műsor. Hát azért, mert szerda esték voltak egy olyan barátomé az életemben, amíg ő élt, amikor ő inspirált, amikor motivált, egyfajta mentorként volt jelen az életemben, minden szerda este együtt vacsoráztunk, hogy picit az ő emlékének is áldozok azzal, hogy ezek a szerda esték léteznek. A ma esti vendégem egy olyan hölgy, akit néha úgy érzem, hogy 100 éve ismerek, pedig nem is olyan régóta, egy éve találkoztunk talán először. Az első hazai, vagy az egyik első hazai tartalomgyártóról van szó, akinek nagyon színes egyénisége van, ezzel együtt nagyon-nagyon megnyugtató személyisége, mindig mosolyog, és egy olyan birodalmat épített föl, amivel közel 1 millió emberhez tud szólni minden nap. Mai vendégem Csorba Anita. Szia, Anita!
Szia, Krisztán! Nagyon-nagyon örülök és boldog vagyok, hogy itt lehetek.
Többször beszélgettünk már, de mindig a te platformjaidon. Nagyon izgultam, hogy legyen annyira jó élmény neked az itt lét velem, mint amennyire én szoktam jól érezni magam veled. Az első kérdés mindig ugyanaz ebben a műsorban, és aztán elkalandozunk a különböző területekre. Amikor elképzeljük, hogy Anita 16-17 évesen a gimnázium vagy a középiskola utolsó éveiben álmodozik az ablakon kinézve, hogy mi is lesz, ha nagy lesz, akkor miről álmodoztál?
Arról álmodoztam, hogy egy olyan festőművész leszek, aki hatással van a világra, aki inspirál másokat a képein keresztül. És aztán később, egy pár évvel később, egyébként festettem, festőművész végzettséget is szereztem, és aztán egy pár évvel később rájöttem, hogy ez nem az a terület, ahol én igazán ki tudok teljesedni. A célom megmaradt a mai napig, hogy szeretném inspirálni az embereket és hatással lenni rájuk, de kicsit az eszközök változtak.
Hát az, hogy inspirálsz, az, hát ugye az egész branded is erre épül. Inspibox, inspiráló lakberendező tipek, erre ki fogunk térni. De ez nem volt rögtön egy első lépés, ugye, hogy más eszközök és inspirálás, mert ha jól olvastam, akkor először is picikorod óta folyamatosan rajzolsz, alkotsz, festesz, tehát mindig alkotsz valamit, és mégis építészmérnök vagy. Ez hogy jött ez
Igen.
a kettő egymáshoz?
Családilag semmilyen művészi vonalat, vagy művészi hatást nem hozok, viszont tényleg kicsi korom óta nagyon szerettem kreatívkodni. Sosem voltam kiemelkedő, mai napig élesen emlékszem arra, hogy egy 3-ast kaptam egy citromcsendéletre 5. osztályban általánosban, és nagyon csalódott voltam, ugyanakkor ettől függetlenül tudtam, hogy én nekem ez annyira jó érzés ezt csinálni, engem ez büszkeséggel tölt el, úgyhogy én ezt nem tört le, és mentem tovább, és nagyon-nagyon sok évig rajziskolába jártam, nagyon-nagyon sok évig festettem, és hát azért a családi vonalat hozza az ember, az egyik felmenői ágamon rengeteg mérnök van, úgyhogy mondták, hogy hát azért valami, jó lenne valami papír is, és akkor így a Műszaki Egyetem az egy építészmérnök akar egy jó kompromisszumnak tűnt, ott mégis kell rajzolni.
Ezt akartam, hogy rajzolni ott is kell. Tehát mondhatjuk, hogy ez a komoly diploma, a komoly végzettség, az egy kicsit családi háttérszülői nyomás. Egyébként lehet, hogy magadtól nem is mentél volna ebbe az irányba, csak rajzoltál, festettél, alkottál volna?
A lakberendezés nagyon érdekelt, és inkább az iparművészetire húztam meg a festőművészeti egyetemre, vagyis hát akkor még ugye képzőművészeti egyetem volt, és meg is próbáltam a felvételét, és nem sikerült, 3-szor is megpróbáltam, és de ez engem nem tört le olyan értelemben, hogy hát ha nem ott, akkor majd máshol megtanulom, amire nekem szükségem van, és azért közben műveledés szervező szakra ment mentem egy győri főiskolára, hogy azért valamit csináljak, nyilván közben dolgoztam, és akkor a közben azért azt gondoltam, hogy az építészmérnöki kar is belefér a festészeti képzések mellett.
Hát mondjuk másnak egy is nagy kihívás, ezek szerint már akkor is ennyire tevékeny voltál. Szerinted mennyire fontos egyébként az, hogy legyen egy diplomája az embernek?
Én egy picit másképp gondolkozom, kicsit kettős erről a véleményem, mert egyrésztről én érzem, hogy ez nekem sok szituációban olyan szempontból segített, hogy komolyan vettek, amikor ez kiderült, és előtte pedig nem feltétlen. Ugyanakkor nem gondolom, hogy nagyon feltétlen sok szakmához kézzelfogható tudást ad. Itt is az építészmérnöki egyetemen nekem magával a képzéssel is voltak kisebb-nagyobb problémáim, tehát nagyon sok olyan dolgot nem tanított meg, ami szerintem fontos lett volna. Nyilván egy ilyen mérnök szakmánál a szerkezeti, a statikai rész, azt komolyan megtanították, tehát azt komolyan vették, tehát ez alapvetően fontos, tehát úgy papír nélkül nem lehet orvos az ember, vagy nem lehet mérnök, de nagyon sok olyan szakma van, ahol túl hype-olt ez a dolog, és valójában a képzések el vannak maradva attól, amit adnak, és online vagy ilyen autodidakta módon sokkal jobb tudásra lehet szert tenni.
Ez az egész tartalomgyár, amit üzemeltetsz, ugye én magam meglepődtem, amikor utánad olvastam, mert egyszerűen akartam mindent tudni róla, és képzeld el, hogy ez nem most volt, hanem a mi kapcsolatunk onnan eredezik, vagy hogy meghívtatok engem az élménystúdiódba, tehát a te kis barlangodba egy konferenciára tavaly, az első Nők az úton konferenciára, ahova beléptem, és elájultam, hogy minden tón, minden illik mindenhez, és tényleg azt éreztem, hogy itt valakinek itt van a szíve és a lelke, és amikor onnan eljöttem, remekül éreztem magam a konferencián, amikor onnan eljöttem, akkor mint egy ilyen igazi könyv, majd elkezdtem feltűnni, hogy ki ez a nő, tehát hogy és miért nem hallottam róla eddig? És aztán rájöttem, hogy ez az én hibám, hiszen ott vagy mindenhol, csak az én kreatív énem annyira nem volt előtérben, tehát aztán már ugye az én inspiboxoddal ez előjött nekem. Tehát az a történet az építészmérnökség és a mai út között, hogy 2010-ben elkezdtél egy lakberendezési blogot írni, hát azért 2010-ben nem a blogok évét meg az világát éltük. Hogy jutott ez az eszedbe, hogy te most blogot ír?
Hát ez egy nagyon tipikus és egyszerre kedves kis történet is, mert hogy amikor az embernek gyereke lesz, nagyon sokszor érzünk egy az odaadás mellett egyfajta ilyen szellemi kiüresedést is, és azt valamivel szeretnénk megtölteni. És én először meseblogot kezdtem el írni, még 2009-ben egy nyúlról, aki körbeutazza a Balatont.
Ennek nincs nyoma az internete, vagy legalábbis nem találtam.
És aztán költözést terveztünk, és akkor úgy gondoltam, hogy nagyon jó eszköz a blogot, elkezdem gyűjteni az inspirációkat a költözéshez. És arra figyeltem fel egy pár hónap alatt, hogy nagyon nagy érdeklődés van az iránt, a lakberendezési szemlélet iránt, amit én ott elkezdtem összegyűjteni. Akkor még eléggé a nyomtatott sajtóban a barna-fehér színvilág bűvöletében éltünk, és az emberek egyszerre csak találkoztak a színes, nyugati, bohókás, mindenféle stílusú enteriőrökkel, és ez nagyon tetszett nekik, és elkezdték követni a blogomat. Akkor indult el a Facebook is, és lehetőségem lett ott bemutatni ezeket az inspirációkat, mert ugye előtte a blogokat lehetett írni, de nagyon terjeszteni, nagyon nehéz volt a Facebook nélkül, és ez viszont egy demokratikus platform.
Akkor még nem is
platform.
Volt nagyon Facebook sem, ugye?
2010-ben nekem el is indult rögtön a Facebook oldalam, és ezen a platformon nagyon jól el tudtam érni az embereket, és akkor megéreztem az ízét annak, hogy hát én mindig is ezt kerestem, hogy inspirálni tudjam az embereket.
Ekkor ez még csak egy belső hang, ami kívánkozik. Nyilván az olvasottsággal és a látogatottsággal együtt azonnal jöttek jelentkezők, akik szerettek volna ebből a sikerből úgy részesülni, hogy tulajdonképpen reklám vagy együttműködő partnerekké válni. Emlékszel az első jelre, hogy ez melyik cég volt és hogyan jelentkezett?
Akkor egy picit lassítva voltak a dolgok, mint most, tehát most nagyon sok embernek ugye az a célja egyáltalán egy blog elindítással, hogy influencerkedjen, hogy együttműködésekkel ingyenes utazásokhoz jusson. Viszont akkor 2010-ben erre egy olyan 2-3 évet kellett várni, tehát ez egy nagyon jó szelekciós folyamat is volt, hogy 2-3 évig csak akkor csinálja valaki ezt, hogyha ez szerelemből megy. Tehát, hogy addig nem írom. És mai napig emlékszem, hogy 3 év után lett egy 5000 forintos barter együttműködésem, és én roppant boldog voltam, hogy ez létrejött, és hogy valaki ennyire fontosnak tartja, hogy meg akarja mutatni az én oldalamon az ő termékét. Úgyhogy ez még egy picit máshogy működött akkor.
Ugye azt mondod, hogy a babával lett ez, hogy elkezdtél blogot írni, először mesét, aztán a költözés miatt, de az egyetemi diploma és e között volt egy munkahelyed? Tehát volt valami, mi volt az?
Az egyetemi diplomát én 10 év alatt szereztem, szóval ez nem egy klasszikus végigmentem, mert közben született 2 gyermekem, és az alatt kezdtem el mellette írni is. Tehát én nagyon sok mindent szeretem egyszerre csinálni, és akkor tehát úgy érzem teljesnek. Úgyhogy nem volt benne ilyen klasszikus szünet, de dolgozni viszont dolgoztam még a gyerekeim születése előtt, illetve hát amikor már annyi idősek lettek, hogy szerettem volna elmenni.
Mert most ugye azt is tudom, hogy nagyon sokat dolgozol, de nagyon fegyelmezetten. Tehát arról beszélgettünk, hogy amikor a családi idő van, akkor nincs telefon, ezt be tudod tartani mindig? Mert ez egy birodalom, tehát tudom, hogy nem feltétlen az jön a személyiségedből, hogy ezt birodalomnak hívjuk, de hát azért ez az.
Nem, nagyon érdekes, hogy így hívod. Nem, én nekem egy szerelemprojekt, egy paradicsomi szigetet szeretnék felépíteni, ahol mindenki jól érzi magát, ahol megtalálják az emberek a céljaikat, és olyan életet tudnak élni, aminek van értelme, ami kiteljesíti őket. És valahogy ezzel a szemlélettel próbálom én az egész vállalkozásomat felépíteni.
Lehet, hogy ez vonz ennyire feléd, ez a szemlélet, de azért a hallgatóknak elmondom, hogy a paradicsomi sziget az ma már egy online média vállalkozás, egy televízió műsor, egy élménystúdió, tehát egy helyszín, ahol konferenciák, workshopok és egyébként kreatív táborok és foglalkozások zajlanak. El ne felejtsem valamelyik lábadat. A mai napig tartalomgyártóként tevékenykedsz a saját felületeiden, van egy webáruházad, ahol az inspirációs kellékeket árulod, és egyébként pedig különböző nagyvállalatoknak vagy külső tanácsadóként a tartalom előállításért felelős szakembere. Tehát, hogy azért én értem a paradicsomi szigetet, de egyébként azért én ezért hívom birodalomnak, mert olyan sok lába van, és nyilván amellett, hogy szerintem ez nem zárja ki egymást, és fogok erről veled beszélni egy kicsit, hogy bűne pénzt keresni abból, amit szeretünk, és hogy ezt miért kerüljük itthon ennyire ezt a témát, mert azt hiszem a Forbes az egyedüli olyan magazin, ahol az ember elmondja, hogy jó, hát nézzétek meg az éves árbevételt, ha már, de hogy nem szeretünk erről beszélni, mint a szégyelnénk egy kicsit, hogyha az ember a sikerrel együtt pénzt is keres, miközben hát nyilván valamiből meg kell élni, és ha ebből, akkor ez jó. Tehát szerinted hogy alakult ki az emberek fejében, hogy miért nem lehet pénzt keresni abból, amit szeretünk? Miért kell a munka, nem szeretem, és hobbi, szeretem fogalmak között választani? Nem megy együtt?
De mindenképpen csak együtt megy, tehát pénz nélkül nem lehet sikeres vállalkozást építeni. És nagyon érdekes volt, amikor mondtad, hogy mennyi lábon állok. Amikor elkezdtem ezt az egész vállalkozást építeni egy 6 évvel ezelőtt, előtte teljesen egyedül csináltam, akkor én azt éreztem, hogy hát én művész lélek vagyok, és amikor megérkeztem ebbe a vállalkozói terepbe, akkor úgy éreztem, mintha egy ilyen mocsoros ingoványban az egy lábommal elkezdenék elsüllyedni. És akkor lett egy másik lábam, lett egy harmadik, és akkor elkezdtem azt érezni, hogy kicsit olyan, mint a tavi liliomok, hogyha több ilyen kis tappancsot helyezek le arra az ingoványra, ami számomra a külvilág, a vállalkozói lét egy ingoványos terep, akkor egyre stabilabban állok. Úgyhogy ezért is van nekem ennyire sok lábam, mert ez nekem kell a biztonságérzethez, és ahhoz, hogy felelősséget tudjak vállalni most már 10 ember iránt.
Most már 10 vagytok a vállalatban. Van kedvenc láb? Hogyha megkérdezem, hogy melyik a kedvenc, akkor van kedvenc láb?
Nem, mindegyiknek megvan a szépsége, mindegyik lábba csak azért érdemes csinálni, mert hiszek benne, mert látok benne fantáziát, missziót, valami olyat, ami fontos szerintem, ami ad a világnak, ad az embereknek, és hogyha olyan láb van, amit esetleg nem szeretek annyira, akkor azt észre szoktam venni, és leépítem. Persze olyan láb is van, amit nagyon szeretek, de el kell engednem, mert nem annyira sikeres.
Elmondod, hogy ez melyik?
Például készült egy 2 évvel ezelőtt egy saját szakácskönyv, ami egy olyan gondolat mentén ment, ami nyilván ugyanezt az alkotást összehozza a sztorikkal, az emlékekkel, az lett a cím, hogy ízemlékek könyve, az volt az elméletem, hogy mindenkinek vannak kedvenc receptjei, ehhez kapcsolódnak emlékei, és ezeket nagyon jó lenne megőrizni, illetve aztán az új receptekhez kapcsolódnak emlékek, és ez a könyv lehetőséget ad arra, hogy ezek mind-mind belekerüljenek, és hogy ez mennyire jó egy ilyen emlékes, gasztrokalandos receptkönyv lesz, és össze is gyűjtöttünk 30 ilyen családi kedvenc receptet a közösségünkből, és ez belekerült ebbe, és valahogy nem tudtuk átvinni az embereken, hogy annyira újszerű volt ez a megközelítés ennek a szakácskönyvnek, vagy nem tudom pontosan mi lehetett a baj, de amikor kézbe fogta valaki, akkor imádta, nagyon szerette, és még ajánlott a csomó ismerősének, de online felületen nem tudtuk átadni ennek a küldetését, és azért például ez nem lett egy igazán üzletileg sikeres projekt.
Ezeket a nem sikereket, kudarcokat hogy éled meg? Tehát azt gondolod, hogy meggyászolod ezeket, vagy pedig tovább lépsz, és egy tapasztalatnak tekinted, és mész tovább?
Én szeretem a kudarcokat, mert nagyon sok kudarcból született nagyon sok jó ötletem, amit aztán megvalósítottam, illetve minden kudarc, nem tudom, olyan rossz szó ez a kudarc, mert nagyon sok tudást és tapasztalást ad, ami sokszor aztán a következő sikernek az alapvető légfontosságú dolga. Úgyhogy én nagyon szeretem azt az utat, nem lehet csak sikeres dolgokat csinálni, úgyhogy ez része a sikeres üzleti útnak a kudarc, úgyhogy én szeretem a kudarcot.
Nagyon örülök, hogy ezt mondod, mert én ugyanezeket szoktam mondani, és hogy a kudarc a sikerhez vezető út része, és Michael Jordan példáját szoktam mondani, akitől megkérdezték egyszer, hogy hogyan lett ő az NBA legsikeresebb kosárlabdázója, és azt mondta, hogy azzal a 9000 dobással, amit kihagytam az úton, amíg ide jutottam, tehát hogy szerintem ennél jobban semmi nem szemlélteti ezt. Amikor a kollégáid között vagy, akkor olyan vagytok, mint egy család. Ültök a nagy között, tehát úgy kell elképzelni, ugye a hallgatók, ha nyilván nem mindenki járt még ott, hogy ez egy fekete-fehér terület, ettől aztán nagyon elegáns és nagyon világos is, tehát hogy sokkal több a fehér, de a kiegészítők ugye feketék, és a terület közepén van egy hatalmas asztal, ami nyilván egy kreatív tevékenységre alkalmas asztal, de amikor én ott voltam, akkor egy közös pizzázásba cseppentem, és ott mindenki egyenrangú félként ült az asztal körül, és gondoskodtál az embereidről, tehát tudom, valaképpen meg volt fázva, megkérdezted, hogy megitte-e a gyógyszerét, tehát hogy milyen régóta áll, ez egy 6 éves csapat azóta változatlanul?
Nem, ez egy 6 éves csapat, ami azóta fejlődik, jönnek és mennek is benne emberek, mert nem mindenkinek lehet ez a legideálisabb hely, tehát szerint tisztában vagyok. Nekem elég világos elvárásaim is vannak azzal kapcsolatban, hogy ki az, akit magam körül szeretek, vagy együtt tudjuk tolni azt a szekeret, amit én tudom, hogy hova szeretnék tolni, és aki ebben lát értéket, én csak azzal együtt szeretek menni. És utána viszont, hogyha ez neki látom, hogy a fontos, és ugyanúgy a szívügye, akkor én abban hiszek, hogy én nekem kell sokkal-sokkal többet tenni értük, mint ők értem. Tehát nagyon sokan én azt gondolom, hogy fordítva ülnek a lovon, és azt gondolják, hogy a munkatársaik, az alkalmazottaik, azok értők vannak. Én ezt fordítva látom. Én nekem felelősséget vállaltam a munkaszerződéssel irántuk, és én nekem sokkal többet kell megtenni értük, mint fordítva, én ebben hiszek.
Milyen szimpatikus ez, tényleg. De még a terjesztenéd, ezt szerintem nagyon-nagyon sokan örülnének neki, de azt hiszem egyébként, hogy ez a hozzáállás, meg amit a kudarccal kapcsolatban, tehát ez érződik vele benned, vagy belőled, hogy egy ilyen nagyon humánus és nagyon érző lélek vagy, miközben nem az emocionalitás az első gondolatom, mikor veled találkozom, hanem egy nagyon fegyelmezett, nagyon precíz, nagyon maximalista valaki. Ez egy tudatos védelem, vagy egy tudatos álca? Nem is, nem jó az álca, nem akarom az álca szót használni. Véded magad?
Én értem, hogy mire gondolsz, mert ugye amikor írtad a beszélgetésről, hogy írtad, hogy hogyan tudok ilyen nyugodtságot árasztani, akkor egy kicsit magamban kuncogtam, hogy hát igen, azért van egy külső kép, amit megjelentetek, mert azért én belülről nagyon hullámzó vagyok, nagyon érzelmes, és hogyha szerintem bárkit megkérdezel azzal a közvetlen csapatomból, hogy mennyire vagyok nyugodt, akkor nem ez lesz az első szó, ami eszükbe jut, hanem az lesz, hogy én tudok a leghangosabban nevetni, leghangosabban sikítani, legjobban szomorkodni, legjobban örülni, legjobban lelkesedni. Tehát, hogy én nagyon-nagyon szélsőséges skáláit érzem, élem át az érzelmeknek, és hát a nyugodtság az legfeljebb így a legfontosabb mondjuk üzleti döntésekben, vagy ott a konferencián az ott fontos volt, vagy egy beszélgetésben az persze jelen van, de amúgy inkább, sokkal inkább vagyok bohókás és érzelmekkel teli.
Hát akkor a művész lelked ebben kijön. Egyet nem tudod elképzelni, hogy mérgesen ajtót csapkodsz és üvöltözöl.
Pedig de, nagyon is. Nagyon is, hogyha igazságtalanság ér, vagy úgy érzem, hogy kétszínű volt velem valaki, akkor sajnos nagyon-nagyon mélyről ki tudnak törni az érzelmek, sőt, olyan is van, hogy utána aztán megbánom, természetesen akkor próbálom helyrehozni, általában sikerül, de hogy tényleg minden skálája megvan az érzelmeknek.
Ez a, utána próbálod helyrehozni róla, az jut eszembe, hogy én aztán tényleg a temperamentum szobra vagyok, tehát hogy én nem tudom, biztos valami déli felmenőim voltak, de nagyon sok önismeret és tanulás van abban, hogy ezt kordában tudjam tartani, de hát fiatalabb koromban azért úgy hát sikerült elengedni magam néha üvöltözésben, és tudom, hogy egyszer azt mondta egy kollégám, hogy akkor már soha nem fogsz kitörni, hogy megtanultad ezt így ügyesen kezelni? Mert utána én mindig bocsánatkérő ajándékokkal halmoztam el a kollégákat másnap, és ennek mindenki nagyon örült, hogy jó, kiüvölti magát, de holnap jó lesz, úgyhogy igazából ez, ha az embert ismerik és elfogadják úgy a kollégái, amilyen, az nyilván az egyik legnagyobb elismerés. Azt mondod, hogy az igazságtalanság, vagy hogyha valaki kétszínű veled, az ki tud hozni a sodrodból. Mik azok az emberi tulajdonságok, amiket egyáltalán nem tudsz tolerálni? Tehát, hogy mi az, amit nem vagy hajlandó elviselni semmilyen áron?
Ha valaki nem őszinte, és talán a kétszínűség az még, mivel egy gyengébb fogalom, ezért az még jobban, tehát hogy én még jobban rávilágít arra, hogy nagyon érzékenyen érint engem mindenféle olyan elhallgatás, kétszínűség, őszintétlenség, amit én sokszor meg tudok érteni, hogy azért nem azt a világot éljük, főleg nem üzleti létben, ahol őszintének lehet, ahol őszintének lehet lenni, és ez, hogyha valaki őszinte, akkor az előrébb tud jutni. Úgyhogy ezért én tudom, hogy ezt nagyon sokszor kell nálunk is hangoztatnom, hogy velem őszinte lehet, nekem elmondhatja, mert hogy én pont akkor szoktam csalódni, hogyha nem őszinte valaki. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy nekem mindenről tudni kell, meg teljesen mindenki maga szabhatja meg azt a határt, hogy meddig engedő az életében, meddig őszinte, tehát hogy itt nem erről van szó, de ez az, ami igazán nálam kiveri a biztosítékot, illetve az igazságtalanság, ha úgy érzem, hogy valakit azért, akár engem, de az kevésbé szokott érdekelni, hogyha mást, akit szeretek, akivel együtt dolgozunk nap, mint nap igazságtalanságért, hát azért a végletekig ki tudok állni.
Anya Tigris. Ez egy igen. Ilyen igazi anyatérésű
teljesen kifordulok magamból általában.
Azért egy ilyet úgy megnéznék.
Nem biztos, hogy jól járnál vele.
Nem tudom elképzelni. Tényleg nekem te vagy a higgadság, aki nyugalmat áraszt, amikor emlékszem, egyszer úgy érkeztem hozzátok, hogy majdnem késtem 2 percet, aztán nem késem, az engem nagyon stresszes állapotba hozza a késem, és ahogy beléptem, és ahogy fogadtál, az rögtön helyre rakott mindent. Blog, YouTube csatorna, az egyik első youtuber vagy Magyarországon, több mint 50 millió megtekintés. Te belegondolsz ebbe, hogy ez felelősség is?
Abszolút nagy felelősség, és persze, hogy belegondolok az elejétől kezdve, én ezt nagyon fontosnak tartom, és aki tartalmat készít, annak ezt külön szoktam mondani, hogy erre nagyon fontos figyelni, hiszen nem csak ez már nem csak egy szórakozás, hanem ez hatással van az egész társadalomra, az emberekre, és nekünk ebben muszáj felelősen gondolkozni, hiszen akár életek is, most még létesítve, akár életek is múlhatnak rajta. Úgyhogy én ezért nagyon fontosnak tartom, hogy minden tartalom, amit készítünk, az valamiféle értéket adjon. Persze lehet ez könnyedebb szórakoztató tartalom is, de igyekszünk egyébként az értékadás teljes skáláját végigvenni, tehát hogy az egészen komoly értékektől, önfejlesztő dolgoktól a könnyed szórakoztatásig, aminek azért persze valamilyen alkotás van a központjában.
Hát például a Spektrum Home-on futó televízió műsorod az ugye ilyen, az álomszobagyár, ugye, ami hát gyakorlatilag az, amit megszokhattunk, hogy elmész egy lakótérbe, megérkezik Csorba Anita és csapata, ott ügyködik, fest, csinál, szervez, és akkor egyszer csak készen van az, amit te megálmodsz, és hazajön a család. Engem a leginkább az lepett meg, hogy ecsetet fogsz, és te festesz, és szegelsz, és csinálod, de valami olyan élvezettel, mintha a saját otthonodat alakítanád ki. Ez a műsor ötlet, erre régóta vágytál, vagy ez hogyan lett neked televízió műsorod?
3 évvel ezelőtt nagyon-nagyon szerettem volna egy ilyen szobaátalakítós műsort csinálni, és akkor össze is hoztunk egyet a YouTube csatornán, és aztán egy jó párat sikerült, de hát azért ez nem egy ilyen olcsó játék, tehát hogy ez nem kis költségvetés, hogy leülök a kamerára, és akkor mondjuk valamit alkotok, vagy beszélek, hanem ez sokkal-sokkal összetettebb annál, mert több ember kell be, sokkal több szervezés, és hát anyagilag is valamiből finanszírozni kell ezt az egészet, úgyhogy aztán, amikor 1 évvel ezelőtt megkeresett azzal a Spektrum Home, hogy ő szeretné, hogy ez a YouTube sorozat, vagy YouTube csatornán futó sorozatunk, ez a tévébe is bekerüljön, akkor tényleg azt mondtam, hogy hú, hát ez egy fantasztikus dolog, ezt erre soha álmomban nem gondoltam volna, és nagyon-nagyon jó dolog, hogy ebben az egy évben 20 szobát tudtunk átalakítani. Mindegyik végénél livabőr az átadás. Ezek a valóságban ott úgy történnek, ahogy fel vannak véve, vagy nem látják tényleg. És hát volt egy házaspár páros, az Éva és István rész, amikor tényleg, mint az amerikai műsorokban, csak ezt tudtuk utána mondani, úgy csikoltoztak az örömükben, meg úgy örültek, hogy ott az egész stábnak az a legemlékezetesebb pillanat
és volt. A nézőknek is, mert ez az a pillanat, amikor én képes vagyok bőgni ezen. Tehát, hogy először is baromira drukkolok a sikerednek. Tehát, hogy ha ezt a karriert, hogy ennyi millió megtekintés, a lakossági arányban mondjuk növekedve, hogy online médium, hogy televízió műsor mondjuk Amerikában éred el, akkor benne vagy a Forbes Top 50 listájában egyébként. Nyilván mások a léptékek, de ez egy igazi álomkarrier. Tehát, hogy nyilván ebben a műsorban olyanokat hívok, akiket én magam csodálok, és örülök, hogy beszélhetek velük, de hogyha ezt kívülről nézem, akkor ez az igazi álomkarrier, amit tanítanak a J.K. Rowling kapcsán, vagy a Colonel Sanders kapcsán, vagy akár, nem tudom, Coelho kapcsán. Nagyon furcsa kérdés lesz, nem rólad szól, nem családról, nem magánéletről. Milyen a sikeres ember gyerekének, aki ebben van minden nap, hogy a mama sikeres, a mamának tévéműsora van, a mama hozzányúl valamihez, abból arany lesz, a mama mindig mindenki kedvére tesz, kiszolgál, értéket terem, tehát, hogy a mama sikeres. Milyen feladatot ad ez a gyerekeknek, vagy milyen kihívásokat?
Én azt gondolom, hogy az is az egyik siker kulcsa, hogy én mindig hittem magamban, és mindig határozott céljaim voltak, és hogyha ez megvan a gyerekekben, vagy egy gyermekben, akkor teljesen mindegy, hogy a szülője mennyire sikeres és hogyan. Sőt, talán ugye könnyítheti is egyébként neki, mert ugye látja, hogy azért a sikernek nem csak fényes oldala van, hanem rengeteg árnyoldala is van, és hogy a siker az nem úgy néz ki belülről, mint kívülről látszik, hogy akkor most nekem minden sikerült, hanem ez egy nagyon fárasztó kirándulás, ami néha gyönyörű látványokkal jár, mondjuk amikor feljutunk egy csúcsra, és akkor látjuk az egész tájat magunk körül, de aztán ugyanúgy lemegyünk a sötét árokba, és hogy ezt végigköveti. Úgyhogy én abban hiszek, hogy akár gyerekként, akár felnőttként, hogyha hiszünk magunkban, akkor sokkal-sokkal nagyobb lehetőségünk van a sikerre.
A te szüleid támogatók voltak ezt tekintetben? Tehát, hogy mindig azt érezted, hogy mögötted állnak bármiben, bármilyen területen?
Egyébként abszolút azt gondolom, hogy támogatóak voltak. De azért egy kicsi születési adottság is az, hogy én a születésem korom óta nagyon hittem magamban, és például egy ilyen egyszerű dolognál is, mint a jogosítvány, amit mindenki megszerez, hogy azért az ember előtte fél, és akkor én azt mindig arra gondoltam, hogy hát nagyon sok másik embernek sikerült, nekem miért ne sikerülne? Ugyanígy voltam az építészmérnöki diplománval, hát nem voltam egy matek guru, meg egy fizika csillag, tehát úgyhogy, de ott is azt néztem, hogy annyi embernek sikerül, akkor nekem miért ne sikerülne? Úgyhogy nagyon sok olyan dolgot csináltam meg, ami tulajdonképpen a hitemmel történt meg, mert nem voltam kiemelkedő még alkotóképző művészként sem matek zseniként is, és mégis aztán annyira hittem benne, meg addig-addig gyakoroltam 8 éven át, 10 éven át, amíg aztán már elértem egy olyan szintet, ami pont nekem kell, és ami nekem elég a sikerhez.
Most két dolgot is mondtál, amit fontosnak tartok. Egyik az, hogy higgyünk magunkban.
Nagyon-nagyon
a másik
fontos.
Pedig, hogy annyit tanultam hozzá, hogy már elég volt ahhoz, hogy igen, aztán sikerüljön. Tehát, hogy a hit és a tanulás, ez a két legfontosabb siker hozzá való?
Igen, egy picit olyan egy-egy projekt és annak a sikeressége, mint hogyha beülnénk egy csónakba, és az óceánon keresztül kiválasztjuk az egyik ilyen egzotikus szigetet, és egy csónakban szeretnénk mi oda eljutni. És először azt gondoljuk, hogy úristen, hát ez hogy fog sikerülni, ez egy rohadt nagy feladat. Aztán felfedezzük az eszközöket, rájövünk, hogy muszáj hinni magunkba, egyedül vagyunk a csónakban, elkezdünk evezni, felfedezzük, megértjük a körülményeket, és egyre közeledünk a cél felé, és akkor egyre egyre tisztul ez az egész. És ugye itt mi a fontos, hogy higgyünk magunkban, hogy elég türelmesek legyünk, és hát ezért persze valamilyen szerencsére is szükségünk van, mert anélkül azért nem biztos, hogy elérjük, hiszen vannak külső körülmények is.
Képzeld el, hogy néhány évvel ezelőtt a Harvard csinált egy kutatást arról, hogy az embereknek mi a véleménye, hogy mik a sikerhez vezető út legfontosabb attribútumai, és elsőként a válaszadók a szerencsét hozták ki, és csak utána a tudást, a szorgalmat, a felkészültséget, a kapcsolati tőkét, de a szerencsét hozták ki a válaszadók elsőnek, tehát ugye nagyon érdekes, amit
mondasz. Ez tényleg nagyon érdekes, szerintem nyilván van benne szerepe, de nem az első helyre tenném én.
Én erről kicsit úgy gondolkodom, hogyha hiszünk magunkban és megyünk előre az álmaink felé, akkor egy idő után a szerencse mellénk szegődik és kézen fog minket, valamint mint egyfajta jutalom. Valahogy ezt egy kicsit így képzelem. Azért mondjuk azon is elgondolkodtam, hogy én szívesen mennék a céljaid felé egy csónakban veled, egy kicsit veled tartva utitársként, mert biztos, hogy nagyon-nagyon sokat tanulnék közben. Ugye az életfelfogásodból. Szóval vannak ilyen emberek, akik mellett jó ott lenni. Akkor is, ha nem is beszélgetünk, csak egyszerűen olyan kellemes, kicsit tükör is, magunkban is elgondolkodunk magunkról egy kicsit, mert le lehet állni egy pillanatig, nem kell vigyázni, nem kell óvatoskodni, és te egy ilyen vagy nekem, olyan, én egy ilyen bizalmatlan vagyok, nagyon nyitott vagyok az emberek irányába, de a rólam van szó, bizalmatlan vagyok, és veled ezt sosem érzem. Úgyhogy most ezzel a síros érzelmi töltettel nem így vagyunk, de most egy picit a rádióból eltávozunk 5-6 percre, az Instagramon itt maradunk közben a nézőinkkel, mert fontos hírek érkeznek.
És most hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
Ez a Sláger FM és a hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei Csorba Anitával, aki a tartalomgyártás nagyon mérges lesz ezért a szóért egyik nagyasszonya, de hát a minden eszünkbe jut róla, a nagyasszony nem, de mégiscsak az egyik teremtője itthon, youtuber, tartalomgyártó, lakberendezési szakértő, építész, mérnök, tehát hogy olyan sok minden, de leginkább egy nagyon-nagyon nagybetűs ember, aki a saját szenvedélyét, szerelmét tudta vállalkozássá fordítani. Ugye azt mondtam, amíg csak az Instán voltunk, Anita, hogy nem lövöm le azt a kérdést, amit szélesebb körben szeretnék feltenni, hogy amikor nagyon sokan gondolkodnak karrierváltáson, ugye ezen a szünetben, amíg a rádióhallgatók nem voltak velünk, pont arról beszéltünk, hogy nagyon sok jó példát látsz az elmúlt 5-6 évben, sok vállalkozás indul, ami arra épül, amit az ember szenvedéllyel szeret. Ha valaki karrierváltáson gondolkodik, akkor te mit javasolsz neki, hogy nagy huszárvágás hétfőről kedre borítani, újítani, vagy szép fokozatosan váltani, és egyszer csak kitalálni, hogy merre tovább?
Ugye itt nagyon fontos szerintem azt megvizsgálni, hogy milyenek a körülményeink, a környezetünk, hány ember függ attól, hogy tudunk-e a nap végén kenyeret tenni eléjük, vagy hogy, tehát, hogy egyáltalán, hogy mennyire fontos nekünk az a pénz, ami mondjuk a mindennapi robotmunkánkkal esetleg bejön. Tehát, hogyha valaki fiatal és pici pénzből fönn tudja tartani magát, akkor nagyon jó lehetőség, meg nyilván sokkal gyorsabban tud fejlődni, sokkal gyorsabban ki tudja próbálni, hogy egy-egy terület neki való, és akkor bele lehet úgy vágni. De azért ez nagyon sok kockázatot rejt magában, és azt gondolom, hogy az is egy nagyon jó lehetőség és út, hogyha gyakorlatilag, mint egy másodállás, kipróbáljuk, elkezdünk építkezni picivel, 2-3 órával, és megnézzük, hogy egyáltalán tényleg nekünk való ez a terület, mert sokszor az ötlet az, és a kivitelezés különbözik egymástól. Van egy jó ötletünk, de mégsem érezzük jól magunkat aztán a megvalósításban, és akkor ezt kicsi munkaórákkal is ki lehet próbálni szépen, pár hetet, pár hónapot beletenni, és akkor megnézni, hogy működik-e, üzletileg működik-e, nekünk tetszik-e, és hogyha azt látjuk, hogy igen, akkor el lehet kezdeni több energiát bele dönteni, és aztán eljön az a pont, amikor látjuk, hogy már stabilan tudunk váltani.
Ugye beszéltünk arról, hogy oktatás, hogy volt gyerekkorod óta hiszel magadban, volt egy belső indítatásod, beszéltünk arról, hogy hogyan született a blogod, beszéltünk arról, hogy hogyan lett egy televízió műsor, amire nem is gondoltál volna, és hogy hány családnak segítettél abban, hogy szebb és élhetőbb otthonuk legyen. Mennyi dolgozol egy nap? Mennyi dolgozol egy héten?
Nem dolgozom szerintem többet, mint egy átlag ember, tehát azért nem 8 óra az biztos, de 10-12 óra az, amit körülbelül dolgozok, de nem így dolgozom, hogy most minden nap reggel 8-tól este 6-ig, hanem megnézem, hogy hogyan tudok a családommal jól találkozni, hogyan tudok értékes minőségi időt velük tölteni, és akkor azt szerint szoktam csoportosítani. És egyébként akikkel együtt dolgozom, nekik is lehetőségük van erre.
Le is csapnék a csoportosításra, mert ezt tudom, hogy kezdő vállalkozóknak mindig egy óriási feladat és kihívás az időszervezés. Hogy ne ússzanak el, hogy ne fussanak folyamatosan maguk után.
Ez nagyon-nagyon nehéz terület, és amikor elkezdtem a vállalkozást, akkor egy évig ez abszolút nem ezt az ideális képet mutatta. Egyébként ez sosem ideális, mindig tenni kell érte, amikor már egyszer megtaláltuk az egyensúlyt is. De az első egy év az teljesen katasztrófa volt. Tehát én semmivel sem voltam elégedett, semmit sem tudtam jól megcsinálni, visszakövetni, se anyagilag, se érzelmileg, és akkor még tényleg a családom rovására is ment. Úgyhogy akkor édesapám jött a segítségemre, és heti egyszer leültünk, és elkezdtük fölírni, hogy mennyi időt, egy ideális világban én mennyi időt szeretnék tölteni a munkával, mennyi időt szeretnék tölteni a családommal, magammal, mert hogy ez külön nagyon fontos, és minden olyan részletet leírtunk. Megnéztük, hogy ez a valóságban akkor hogy nézik ki. Ugye teljesen.
Milyen logikus gondolkodás,
ez, ugye? Ez nagyon-nagyon messze volt a kettő egymástól, és akkor elkezdtük ezt összehozni, közelíteni. És akkor így be tudott állni egy egyensúly. Ez egy egyéves munka volt, szóval nem egyik pillanatról a másikra, ez tényleg kőkemény dolog, és most szerintem ezt azok is átélték, akik a Covid kapcsán sajnos, akik amúgy nem is vállalkozók, hanem benne vannak egy munkaiben. Ugye összeértek a személyes és az üzleti Igen. idők, és hogy ezzel nagyon-nagyon fontos tudatosan foglalkozni, mert minden föl tud borulni, hogyha ez nincs rendben, mert ha nem tudunk töltekezni, akkor nem tudjuk se úgy végezni se a munkánkat, se a családi-baráti kapcsolatainkat, nem tudjuk úgy se élvezni, se igazgatni, ahogy nekünk tetszik, és annak a vége nem jó.
Hát ezt annak tudatában hallgatni, hogy mennyi mennyiségű tartalmat gyártasz. Tehát ugye én követlek az Instán, követlek a Facebookon, különböző oldalaidon, tehát hogy nagyon-nagyon sok tartalom kerül fel. Ugye ez az egész Insta lét, meg social media lét most nagyon divatos terület. Az Instagram tartalmaidat hogyan teszed ki? Megtervezed előre 30 napot, és akkor beidőzíted, vagy adhok, amikor éppen posztolni akarsz? Mert most láttam itt, ugye csináltunk egy selfit, és te magad is csináltál a telefonoddal.
És ki is tettem.
Már ki is tetted?
Komolyan? Igen, hogy jöjjenek és hallgassák a beszélgetést.
Tehát akkor van adhok tartalom is, amit nem Abszett. Gondolsz ki előre, de a legtöbb az megvan előre, és beidőzíted, vagy pedig te teszed ki, vagy a kollégáid teszik ki, hogy van?
Igen, ennek van egy rendszere. Egészen onnantól kezdődik, hogy egy héten mondjuk minden kedden és csütörtökön mi forgatunk. Tehát, hogy az a forgatási nap, abból nagyon ritkán adok le, úgyhogy igyekszem úgy szervezni minden más dolgomat, hogy hétfő, szerda, péntekre. Uh-huh. Akkor ez megvan, akkor van külön, hát ez rengeteg közösségi oldalunk van, mert nem csak a sajátjaink vannak, hanem van, és azon belül is szegmentálva van az Inspirációk csorbanyitától felületek, azok ilyen családi és gyerekeknek szóló tartalmak, az Inspirációk magazin felülete az a fiatal felnőtteknek szóló tartalom, és hát ezeknek a számos különböző közösségi oldal. Úgyhogy ezt nem egyedül végzem, van erre egy rendszer is, de a rendszerbe beleférnek az adhok tartalmak, sőt kellenek is, hiszen pont az Instagram, az instant megoldásokról, a közvetlen kapcsolódásról szól, úgyhogy a különböző felületek specifikus dolgait muszáj figyelembe venni, és ez egyébként jó is, mert tehát egy öröm is adni, megkapni a közösségtől, úgyhogy ezek figyelembe is vannak véve, uh-huh. de így áll össze az egész kép, úgyhogy ez tudatos is, de adhok is.
És honnan tudod ezeket? Tehát, hogy oké, elkezdted szinte elsőként itthon, de nyilván azóta már sok-sok követőd van, sok-sok másolod van, erről mindjárt fogunk beszélni egy kicsit, hogy ezeket hogy viseled. Követed a nemzetközi trendeket? Foglalkozol például az algoritmussal?
Követtem a nemzetközi trendeket, elsősorban egyébként Gary V-től, tehát nála mindig azért szóba kerül.
Igen, az ember hallgatja, akkor tudja, hogy merre.
Igen, van. És akkor utána nézek, de egyébként nagyon vicces, hogy 2010-ben, mai napig emlékszem, akkor ugye még nem volt időzítés, ott ültem, és óránként tettem ki a posztot. Tehát azért innen indultam, hogy óránként tettem ki, és akkor lett ez az erős és összetartó közösségnek
a magja,
akkor keletkezett, és most már nagyon sok olyan visszajelzést kapok, hogy hát én 10 évvel ezelőtt követtelek, most meg már a gyerekem is, és hogy mennyire jó, hogy így mindenkinek adok inspirációt.
Nekem feltűnt az előbb, azt mondod, hogy ez ennek szól, ez annak a célcsoportnak szól, tehát hogy ez egy nagyon tudatos, oké, hogy szerelem, de hogy azért te ezeket a termékeket, az egyes lábaidat, azokat ezek szerint nagyon tudatosan célzod a különböző célcsoportjaid felé.
Igen, igen, nagyon szeretném, ugye akkor tudok igazán adni, hogyha tudom, hogy mit szeretnének a túloldalon, úgyhogy ezért nagyon erős a beszélgetés is a közösségünkkel, tehát mindig megkérdezzük őket, hogy minek örülnének, milyen tartalmakat szeretnének, milyen témákat, és akkor azokon keresztül nyilván, ami szerintünk is, nekünk is fontos, meg értékes, ennek a kettőnek a jó egybelegét igyekszünk adni. Szerintem ez a nagy előnye az internetek, a közösségi felületeknek, hogy tudunk beszélgetni azokkal, akikhez szólunk, és akkor pontosan olyan dolgot tudunk nekik adni, amire nekik szükségük van. Úgyhogy én ezt igyekszem maximálisan kihasználni.
És mi történik akkor, amikor nem akarsz velük beszélgetni? Tehát, hogy biztos van olyan, hát 900 ezer követő, az azt jelenti, hogy valaki folyamatosan ír valahol valamit, és kérdez, és tanácsol, és visszajelez, és mond, ami nyilván nagyon jó, de van olyan, hogy azt mondod, hogy elegem van, fáradt vagyok.
Nagyon érdekes, amikor a Covid-nek az első hulláma jött, akkor március 14-én elkezdtem minden nap 2 élőt adni. 150 élőt adtam abban az időszakban, egészen addig, amíg az iskola véget nem ért. Minden nap 2 óra volt, és még szombaton is élmény festettem, hogy a szülőknek is adjak valami örömet. És azért ott megéltem azt, hogy minden nap 2-kor és 3-kor energikusnak lenni, toppon lenni, azt adni, amit szeretnének energiát, azért azt nem könnyű. Tehát, hogy volt, hogy előtte potyogtak a könnyeim, és úgy szedtem össze magam. De igazából például egy ilyen eset után egyszerűen annyira feltölt, szóval annyira visszaad nekem is a közönség, és gyakorlatilag abban az első 3 hónapban azt lehet mondani, hogy ők tartották bennem a lelket, persze úgy nézett ki, hogy én adok nekik, de ők szerintem sokkal többet kaptam tőlük abban az időszakban, hogy fontosnak tudtam érezni, amit csináltam, hogy tartani kellett, hogy energiával teli kellett legyek. És ez egy picit így egyébként egy napomnál is látszik, hogy nagyon-nagyon szeretem ezeket a kapcsolódásokat, ezeket az ilyen élményeket, hogy most itt lehetek, mert ezek abszolút a csúcspontok, és hogy emellett persze vannak hullámvölgyek, de hogy összességében ezekért érdemes élni.
Téged receptre kéne fölírni szerintem tényleg az embereknek. Szóval olyan, tudod, ez egy olyan fantasztikus dolog, hogy itt ülök, és azon gondolkodom, miközben hallgatlak, hogy annyira jó, hogy lehetőségem van téged megmutatni, hogy azok is megismernek, akik esetleg eddig még nem, vagy picit a gondolataidat. Szóval én egy ilyen kiváltságos szerepnek gondolom ezt az én életemben, mert ezért érdemes, hogy utakat mutassunk, és a te utad szerintem nagyon követendő, ebbe a követendésbe belekapcsolva. Ugye aki úttörő, az mindig megtapasztalja, hogy előbb-utóbb más is inspirálódik, és mondjuk nem feltétlen a jó módon, hanem azt gondolja, hát nem kitalálom, lemásolom, hát mi lesz. Tapasztaltál ilyet?
Vannak persze, akik inspirálódnak tőlem, de hát én pont ezt mondom, hogy inspirálódjanak is, úgyhogy igazából engem ez csak mindig motivál, hogyha valaki mondjuk egy az egyben másol, akkor azt gondolom, hogy akkor nekem valami még jobbat kell kitalálni. Úgyhogy nagyon sok új olyan ötletem jött azért, mert valaki lemásolta, és én egyáltalán nem gondolom ezt rossznak. Egyébként elég vékony a határ szerintem a lopás és az inspiráció között, és ez egyre vékonyabb is, mert még régebben az interneten is ugye megjelölték az emberek a forrásokat, most már ez egyáltalán nem is elvárható, meg nem is várja el senki, tehát hogy ez tényleg még vékonyodott is. Én azt gondolom, hogy csak örülni lehet, hogyha valaki ezáltal boldog lesz, és nekem pedig úgyis ott van 5 millió ötletem, amit akkor legalább kipróbálok.
De jó, hogy ezt mondod. Ezt én nagyon sokszor kapom meg ezt a kérdést, hogy hát másolnak mit csinálják, és ugyanezt szoktam mondani, hogy te gondolatod, a te fejedben van, majd kitalálsz mást, mindent úgyse tud valaki másolni. Üzemelteted ezt a sok lábat, és ahelyett, hogy néha hátradőlnél és pihennél, ugye újabb és újabb podcast sorozatokat indítesz el, most éppen Értékteremtők címmel megy egy, de a Nők az úton podcast, amit Slavka Évivel csinálsz, az is inspiráló nőket mutat meg, azt hiszem az a cél, hogy inspiráló karriereket fiatal felnőtt nőknek. A vendégek sorát hogy találod ki, vagy hogy találjátok ki?
Ugye a Nők az úton podcast az 3 évvel ezelőtt indult, most már pont március 8-án voltunk 3 évesek, most már több mint 150 adáson vagyunk túl, és annak az volt a célja, hogy Évivel, amikor egy közösen mentünk Frankfurtba egy ilyen kreatív kiállításra, akkor kitaláltuk, hogy úton vagyunk. Amúgy mi az utunkot érezzük magunkat, és mennyire jól lenne, ha más nők is így éreznének, hogy ők igen, ők a helyükön vannak, ők elégedettek azzal, amiük van, és ők mennek az útjukon a különböző céljaik felé. És ez a podcast, ez inkább az önfejlesztésre, az önismeretre helyezi a hangsúlyt, és ezzel kapcsolatban ilyen szakértőket is hívunk meg. Rengeteg inspiráló vendégünk volt már, és egyébként tényleg elképesztő, hogy mennyi értékes gondolat van itt Magyarországon is emberekben. És aztán én úgy éreztem, hogy az üzleti oldalt is egy picit, a vállalkozás világát, illetve az értékteremtést ezzel kapcsolatban szeretném megmutatni, és ezért indítottam el a saját podcastomat. Én nagyon fontosnak tartom, hogy amellett, hogy üzletileg sikeres projekteket is csinálok, legyenek olyan szívügyek, amiben nincs pénz, amit nem azért csinálok, mert hatalmas profit van rajta, hanem azért, mert úgy gondolom, hogy ez fontos a világnak, fontos nekem, tehát engem is rengeteg mindennel ajándékozott meg ez a sok beszélgetés, de hogy végső soron, hát ha több elégedett ember lesz a Földön, ezért van. És ugye az üzleti vállalkozáson belül ezek beleférnek, én azt gondolom, és beleférnek, és működnek, mert látszódik, hogy időben. És most egyébként a Covid alatt ezek a podcastok, ezek tényleg lélegzetvételt is jelentenek, annyira jó beszélgetni emberekkel fontos dolgokról.
Ez annyira így van, nem tudom, hogy a hallgatók hogy vannak ezzel, de például én, aki nagyon nagy nemzetközi tartalomfogyasztó vagyok, podcastet, nemzetközi vagy angol podcastet csak tanulni hallgatok, ha ismereteket akarok szerezni. Szórakozásból, vagy elmélyülésből, vagy kikapcsolásból csak magyar podcasteket hallgatok, és ebben nekem nagyon nagy táplálékom a te sorozatod, meg a te sorozataid, mert először is többnyire olyan emberekkel beszélsz, akiket ismerek, viszont egy csomó olyan dolgot megtudok róluk, amiket korábban nem tudtam, és egy ilyen krém de la krém kezd körülötted kialakulni. Erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy tulajdonképpen nem nyomulsz, de végül is a híred, a jó híred, a példaértékű életed azért mindenhova eljutott ezzel kapcsolatban is, hogy vállalkozó vagy.
Egyébként, hogy hogyan válogatom, azt még nem is válaszoltam meg, olyan embereket keresek, akik úgy látszódik, hogy ugyanúgy olyan hasonló értékek fontosak számukra, mint nekem, és nagyon érdekes, hogy a meghívóknak a 99%-át elfogadják, pedig egyébként tényleg az van, hogy azért az, aki az interneten kezd el karriert építeni, az egyfajta, én úgy szoktam hasonlatként mondani, hogy egy ilyen szappanbuborékban van. Tehát, hogy simán lehet, hogy a buborékon belül, akik vannak, azok nagyon szeretik, amit csinál, de a buborékon kívül meg egyáltalán nem is hallottak róla. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok ember nem is hallott rólam, de a bemutatkozó, meg egyáltalán az, hogy ez a cél fontos, azért igent mondott és eljött. És ez óriási volt az elejétől kezdve ezt átélni, hogy igent mondtak emberek, és olyanok, akik hát amúgy meg nagyon ismertek.
Nyilván ez a cél és ez a küldetés, ami neked van, hogy pozitív gondolatokat, inspirációt adni, értéket teremteni és mutatni másoknak, ez azért nem vonza magával azt a polarizáló szemléletet, hogy jönnek a gonosz pókok meg a trollok, de hát azért nyilván téged is ér egy-egy olyan komment, ami esetleg nem esik jól. Egyrészt van-e ilyen, és ha igen, akkor ezeket hogy kezeled?
Én imádom a negatív kommenteket. Fel szoktam olvasni az ilyen közös megbeszélésen is, hogyha olyan van, mert azt mondom, hogy aki arra energiát vett, hogy leírja, hogy az államszobagyárban én hogy merészeltem, nem tudom, a kék fal mellé rózsaszín párnát tenni, és egyáltalán milyen ízléstelen volt az egész, akit utálnak, az már egy biztos recept arra, hogy akkor valamit már elért, hogy valamiért már érdemes ezt neki írni. Úgyhogy én ezt szoktam magam előtt tartani. Nyilván, hogyha olyan építőjellegű kritika, amit érdemes megfontolni, akkor azt komolyan lehet venni, és komolyan is vesszük. Tehát, hogyha van olyan, akkor annak nagyon örülünk. De alapvetően szerintem nagyon jó, hogy ilyen hatással vagyok már akkor a tartalmainkkal az emberekre.
Legközelebb erre fogok gondolni, mert néha alakul egy-egy olyan valaki, aki nulla követővel, nulla bejegyzéssel és nulla követettséggel kommentel nekem valamit álnévről kép nélkül, és akkor mindig ezen gondolkodom, hogy édes Istenem, csinált csak azért egy profilt, hogy beszóljon. Tehát, hogy,
hát de milyen menő már, nem? De most komolyan.
Eddig nem ez volt az első gondolatom, de most erre fogok gondolni.
De most komolyan.
Ha bárkivel találkozhatnál, teljesen mindegy, hogy ő még él, vagy már nem, és lenne három lehetőséget, kivel találkoznál? Kötetlenül.
Nagyon érdekes. Van három példaképem, akiket már régebben megnéztem, de akkor egyik őket kiválasztom, és ez Puskás Ferenc lenne. Hiszen az ő életútja az engem egészen lenyűgözött, volt egy ilyen életrajzi film, nem tudom, kb. 10-15 évvel ezelőtt csinálták, és abban legalább háromszor vagy négyszer a nulláról az egészen, tehát nulláról fölállt és egészen a magaslatokig ment, és nekem ez az egyik leglenyűgözőbb emberi tulajdonság, hogyha valaki elbukik, utána újra ki tudja szedni magából, magát a sárból, most fogalmazunk finoman, és tényleg újra elkezdi a saját útját járni. Szerintem ennél tiszteletre méltóbb dolog nincsen, úgyhogy én ezt Puskás Ferencben láttam meg. Úgyhogy én nagyon javaslom az ő életét megnézni, mert tényleg a nullából épült föl nagyon sokszor.
Ő az egyik példaképed, vele találkoznál, és akkor még lenne két ember, akivel találkozhatnál.
Gary Vaynerchuk, csak egyértelmű.
Hát, ha együtt megyünk, az biztos.
Egyértelmű. És
hozzuk ide. Nem viccelek, csináljunk egy konferenciát, és hozzuk ide.
Rendben. Gervi, ha hallasz minket. Come here to Hungary.
Egyébként tényleg megkeresednénk. Tehát, hogyha ennyi, én hiszek ebben a gondolat és az energia teremtő erejében. Tehát van két ilyen nő, mint te vagy én, akik ennyire hisznek abban, hogyha megálmodnak valamit elérik, hát csak ide hozzuk ezt az embert. Mellesleg szerintem pénzkérdése is, tehát azt meg előteremtjük.
Így van, nagyon jó lenne. A harmadik példaképpen pedig Victoria Beckham. Mert az, amit ő fölépített, és ahogy a saját személyes márkáját építi a férje mellett, ami egyébként nem kis kihívás, meg a férjének nyilván a márkáját is építi, ahogy minden nehézségen ő is tudott lépni, evezni, és csak följebb ment, az nekem elismerésre méltó.
Hát megleptél egyébként az elsővel és az utolsóval, de pont ez a jó, hogy felhívod a figyelmet olyan karrierekre, amiket nem biztos, hogy magunktól meglátnánk. Egyébként én majdnem elmentem Gary V-t meghallgatni Bukarestbe, pont a pandémia, ugye most igen, egy éve van a pandémia, májusban lett volna egy konferencián Bukarestben, és megvettem a jegyet, és lebéreltem a szállodai szobát, hogy csak tök mindegy, csak hogy egy légtérben legyek vele, és hát aztán az egész ugye nem lett meg. Vannak ilyen nagy ikonok, akik
neked kik?
Hát nekem Oprah az egyik nyilván, mert az a nyomor, az a bántás, az abúz közeg, ahonnan ő jön, az sok mindent előfeltételezett, azt, hogy ide jutnám. Ugye a nagymamája azt mondta neki, hogy ha nagyon ügyes lesz, akkor lehet úgy mosónő, ahogy ő volt. Hát azért az a birodalom, amit ő felépített, mindig sokszor gondolkodom azon, hogy mennyire kemény lehet ő, mert nyilván nem ez a nagyon kedves, ekkora birodalmat nem tudsz felépíteni csak ezzel, hogy ennyire humánus vagy, de hát az afrikai iskola is. Tehát ő mindig visszaad nekem, nagyon tetszik ez, hogy a te Wikipédia oldaladat is ajánlom, Csorba Anita a Wikipédia oldalát megnézni, mert ott is ott van, hogy milyen jótékonysági dolgokban veszel részt, mert ez fontos, hogy adjunk vissza abból, amink van. Tehát nekem az egyik az abszolút Oprah. A másik egy Mel Robbins nevű motivátor, egy amerikai nő, aki gyakorlatilag aznap vagy azon a héten találtam, amikor életem első előadása volt, amiben majdnem belehaltam a felkészülésbe, mert nekem ugye a szerepléssel volt egy komoly problémám, tehát hogy én tényleg nem is emlékszem az első pár percére, annyira izgultam, azt hiszem, hogy ezt hívják sok terápiának, és ő ugyan fogalma nincs, hogy én létezem a Földön, de az ő előadásai voltak a kapaszkodók, hogy én ezt túléljem, mert egy picit azt képzeltem, hogy mintha ő lennék, vagy ez csak egy filmszerep, és muszáj ennek a filmfeszere. Tehát, hogy gyakorlatilag elvittem magam a valóságból, hogy túléljem és meg tudjam csinálni. Ott 300-an voltak azon a konferencián, és 70 levelet kaptam utána a 300-ból, ami hatalmas arány, még egy DM levélnél is. És ez mind pozitív volt, és ez gyakorlatilag nekem megváltoztatta az egész életemet, és ki lenne a harmadik, akivel szeretnék találkozni? Azt hiszem, hogy Marilyn Monroe, és megkérdezném tőle, hogy milyen volt megélni azt, hogy ő annyira nem olyan, mint amit gondoltak róla. Tehát, hogy ez a külsőségek, ez a képzett én, tehát, hogy azt hiszem, beszélgetnék vele egy nagyot, de hogy én annyira szeretek beszélgetni az emberekkel, hogyha lenne egy év, amikor csak emberekkel találkozhatnék, nekem az is tök jó lenne, és csak beszélgetni. Mert szerintem olyan sokat tanulunk egymástól, ha jól tudunk figyelni, hogyha egy picit többet figyelnénk egymásra, akkor biztos, hogy előrébb jutnánk. Nem fogod elhinni, hogy lassan itt van az egy óránk vége. Ne. Mondtam, hogy el fog repülni, pedig annyi mindent szeretnék még kérdezni és tudni. De az utolsó kérdésnek mindig eljön az ideje, hogy vannak új ötletek, új gondolatok, amik meg vannak tervezve, hogy a következő időszakban ez fog történni, aztán ez, és ezeket tudatosan építed, vagy sokkal inkább ilyen inspirációk jelleggel jönnek az új dolgok.
Mindig vannak új ötleteim, hogyha már reggel valami nagyon jó kedvűen és közlékenyen megyek be, akkor már mondják, hogy ajaj, mi lesz itt, amivel az egész napot felforgatom, de aztán persze kitisztul, és vannak ugye azok az ötletek, amik már lehet tudni előre, hogy jól meg lehet valósítani, végig lehet vinni, kipróbáltak, és akkor van az intuitív része is, úgyhogy ezek így párhuzamosan futnak. Csak egy nagyon röviden visszareflektálva a te előadói izgulásodra, képzeld el, hogy én 700 videóval így a hátam mögött azt tudom mondani, hogy amúgy én soha nem szerettem szerepelni, egyáltalán nem éreztem jól magam a kezdetekben, a kamera előtt nagyon-nagyon izgultam, nem emlékszem semmire, nagyon sokszor vettünk fel egy részt, de hogy a cél, ami szerintem nálad is az volt, hogy adj az embereknek, hogy motiváld őket, nálam is, hogy adjak, az mindent fölül tud írni.
Hát ennél szebb végszót mondjuk ki sem tudtam volna találni. Ebben az elmúlt egy órában, ami egyébként 5 percnek tűnik, Csorba Anita volt a vendégem, azt javaslom minden kedves hallgatónak és az Insta nézőinknek is, hogy ha ennek a beszélgetésnek vége, kövessék be Anitát, kövessék be az Inspirációk Élmény Stúdiót, az Inspibox oldalt és az összes olyan felületet, amivel el tudtok jutni egymásból a másikba, mert azt hiszem, Anita egy olyan ember, akit muszáj ismerni, muszáj követni és muszáj hallgatni és hallani azt, amit ő mond, mert biztos, hogy szebb és jobb életetek lesz tőle. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem.
Köszönöm szépen, zseniálisan éreztem magam.
A hallgatóknak is köszönöm, hogy itt voltak jövő héten szerdán újra hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei Csermely Ákossal, a konferenciák és a különböző céges rendezvények alapítójával fogok beszélgetni sikerről, kihívásokról, kudarcokról, álmokról, hitről, lelkesedésről. Várlak titeket, sziasztok!
Ez volt a Hétköznapi Példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 8:30-tól a Sláger FM-en.